Isten tiszteletünk kezdésül egy igét szeretnék felolvasni Dániel könyvéből, a 11. fejezetből, a 40-től a 42. versig olvasom. De a vég idején összetűz vele a déli király, és mint forgószél úgy megy rá az északi király szekerekkel, lovakkal, sok hajóval, betör az országokba, előzönli és végigjárja azokat. És bemegy a dicső földre, és sokan elesnek, de ezek megszabadulnak az ő kezéből, Edom, Moab és Ammon fiainak színájába, és kezeit az országukra veti, és Egyiptom földje meg nem menekedhetik. Be kell, hogy valljam nektek, hogy én úgy véletlenül kerültem ide igét hirdetni. Jó, akkor, na akkor hosszas húzavona után, hisz más van beosztva, utána Juhász András kapta meg ezt a feladatot, majd a Juhász András ugye, hogy nem jön az influenza miatt, én kaptam meg ezt a feladatot. Az interneten megjelent egy videó Doug Bachertől, aki a Dániel 11. fejezetének a végét elemzi. A címe pedig a videójának ez: az iszlám és a kereszténység a proféciák tükrébe. A Máté, amit elmondott itt szombatiskola előtt, nagyon összevág vele. Voltak éppen, ugye a múltkor, mikor a István volt itt, Juliska hiányolta ezeket a dolgokat, hogy az idők jeleiről nem igen van szó. És úgy gondoltam most, hogy Doug Bachernek a szavait szeretném nektek tolmácsolni, ha esetleg valami olvasási hibába esnék, akkor nézzétek el, mert nagyon rondán írok. Főleg úgy abban a kényelmetlen helyzetben, hogy kellett a számítógép előtt ülni. Nagy mozgolódás van a világban, az iszlám és a kereszténység elért egy olyan kritikus tömeget, amit a Biblia előre kijelentett. Kezdésként. Az iszlámon belül stabilitás mutatkozott egész 2000-ig. Természetesen voltak konfliktusok az öböl mentén, a vezetők mégis megmaradtak az ország határaikon belül. És akkor történt valami, ezt így mondom nektek, nyilván sokan emlékeztek rá, hogy valami megmozdult az arab országokba, egy hatalmas forradalmi vagy lázadási hullám söpört végig. Csak néztük, hogy itt a földközi tenger mellett szinte az összes országba kitört valami háború. Ugye fegyveres konfliktus kezdődött. Az egész arab virág forrongani kezdett, ami ugye katonai erőszakba torkollott, de érdekes módon ez a katonai erőszak, ez nem a régi kormányokat védte. Számomra mindig Kadhafi volt az a arab vezető, aki olyan stabilan tartotta az országát, Líbiát, tényleg uralta a népeket, úgy látszott kívülről, hogy minden megy, és még Kadhafinak a rezsimje is összeomlott. Ugye a következmény pedig az lett, az emberek elkezdtek kirajzolni ezekből a közel-keleti országokból. A stabilitás és a jobb élet reményével némelyek ezzel egy idő, a jobb élet reményében ugye rajzottak ki, ezzel egy időben azonban harcolni is sokan érkeztek. A világ minden tájáról érkeztek olyanok, akik szimpatizáltak az ISIS-szel. Az ISIS jelentése iraki szír iszlám állam. Ugyanis az arab világban sokak vágya egy hatalmas iszlám ország megalapítása. Irán hamarosan anyagi támogatóvá vált, hogy segítse ennek megvalósulását, hogy ezzel a hatalom az ő kezébe összpontosuljon, természetesen. A harcok azonban a jórész Szíria területén és Irak területén, ugye, ott zajlottak le. Az internet bevetésével sikerült az egész világról harcosokat toborozniuk, de ezzel hatalmas felfordulást és erőszakot hoztak létre. Ne haragudjatok, elmondom, hogy tegnap az interneten azt írta az újság, hogy Németországban 15 éves lány sebesített meg életveszélyesen egy rendőrt. Ott nevelkedett fel Németországban, tehát nem bevándorló volt. És ennek ellenére ugye az interneten keresztül mit el tudnak érni az emberekbe. És akkor ugye elindult egy hatalmas példanélküli menekült hullám is, amiben többnyire átlagemberek keltek útra egy jobb élet reményébe, akik csak nyugodt életet akartak. Hát most hatalmas folyamokba kezdtek áramlani, főként európai országokba, illetve más tengeren túli térségbe. Európában az iszlám hívők számának jelentős növekedése állt be, ami pedig jelentős nyugtalanságot okozott az őslakosság körébe. Olyan épületek, melyek templomok, anglikán imahelyek voltak, most mecsetek kialakultak, vagy bezártak, ami nem kevés aggodalmat okozott az európai katolikusok és keresztények körébe. Hasonló jelenségeknek lehettünk tanúi Ausztráliába és az Egyesült Államokba is. Ha megvizsgáljuk a világ két legjelentősebb vallását, a kereszténységet és az iszlámot, láthatjuk, hogy mintegy 2,2 milliárd keresztény él ma a világon, és 1,7 milliárd muszlim. Ráadásul az iszlám valláshoz tartozók számának emelkedése messze túlszárnyalja minden más vallás létszámbeli növekedését. Előre tekintve 2050-re ugyanannyi muszlim él a földön, mint keresztény. A keresztények létszámának a növekedése 35%, muszlimoké 73%, tehát még egyszer annyi. Azt mondja még itt Doug Bacher, hogy 2050-re több iszlám vallású ember él Indiában, mint hindu. Ugye ez döbbenetes, és a buddhisták voltak az uralkodók Indiában mindenkor, hihetetlen fölénybe, és most azt mondja, hogy több lesz az iszlám vallású, mint a hindu. De más országokban is emelkedik a számuk. Mit jelent mindez számunkra? Szeretnék bemutatni egy olyan bibliai proféciát, ami jól összefoglalja mindezt, amit napjainkban láthatunk. A proféciák egy az utolsó időben bekövetkező nagy konfliktusról szólnak, ami Dániel 12. fejezete előtt lesz, mikor Mihály felkér a nagy nyomorúság idején. Elolvastam nektek kezdésként ezt a Dániel 11. fejezet 41. versét, amik arról szólnak, hogy mik fognak történni a világban, amik közvetlenül megelőzik a végső eseményeket és a nagy nyomorúságot, épp mielőtt Jézus visszatér. Vizsgáljuk meg közelebbről. És az idők végén, ezt nem lehet félreérteni, Dél királya megtámadja őt, mármint az északi királyt, és az északi király kivonul ellene, mint egy forgószél, szekerekkel, lovakkal, sok hajóval, és bevonul az országokba, lerohanja őket, átvonul rajtuk. A Szentföldre is bevonul, és sok országot feldúl. Ez az ige azt a konfliktust írja le, ami Észak és Dél királya között fog kibontakozni, amelyben Észak királya visszavág, és sok országba bevonul, és a többiek fölé emelkedik az utolsó időbe. A kulcskérdés tehát, hogy kicsoda az Észak királya, és kicsoda a Dél királya. Ne feledjük, hogy mikor a Biblia Észak és Dél királyáról beszél, akkor mindig Izrael szemszögéből teszi. Izrael egy észak-dél irányba, hosszába elterülő ország, és mivel elég nagy sivatag terül el Izrael keleti részén, az invázió északról vagy délről érkezhet, nyugaton ugyanis tenger határolja. Tehát északról vagy hettiták, babilóniak és szírek támadták régen is ugye Izraelt, délfelül egyiptomiak, arabok, illetve a Szaúdi félszigetről érkező midianiták és társaik támadtak. A tüzetesebben megvizsgáljuk az északi és déli királyt Dániel 11. fejezetébe, akkor hamar kirajzolódik Ábrahám két leszármazottjának népei. Az egyik csoport Izsák leszármazottjait alkotják, nevezetesen a világ keresztényei és a zsidóság, még a többiek Izmael utódai. A Biblia nyomatékosan hangsúlyozza Izsák és Izmael közötti különbséget, akik ugyanattól az apától, de más anyától származtak. Mint emlékeztek, Ábrahám és Sára meginoktak hitükbe, amiatt vajon hogyan lesz gyermekük. Bevonták Hágárt, az egyiptomi szolgát, ami ugye a hitnek a hiánya volt. Pál ugyanis elmondja a Galata 4.22-26-ba, hogy Izmael a cselekedeteket és a törvényt jeleníti meg, Izsák a hitet. Ők ketten két hegyet jelenítenek meg, az egyik Szaúd-Arábiában található, ez Izmael, még Izsákról azt állítja Pál, hogy Jeruzsálemet jelenti, ahol a kereszténység megszületett, és a judaizmusnak is központja. Izmael 13 éves korában metélték körül, ami úgynevezett tudatosságkora, még Izsák csecsemőként került a szövetségbe, ami teljes függést, életkorát jelenti, ez pedig a hit. Izmael tehát a Sínai hegy Arábiába, és testtől született, innen származik Muhammed, hiszen az iszlám is Szaúd-Arábiába jött létre. Az egyszülöttnek is nevezett Izsák azonban lélektől született. Ne feledjük, Izmael üldözi Izsákot, Izmael az arabok atya, az iszlám vallás ős atya, tehát üldözi Izsákot, aki a zsidók és természetesen a keresztények ős atya lett. Érdekes módon eme két testvér közötti harc tetőződik a végidő eredményeibe. Azt is elolvashatjuk továbbá, hogy Izmael átesett egy halál közeli élményen, mikor Isten közbe lépett, ám ilyen Izsákkal is megtörtént, amikor Ábrahámmal felmentek a hegyre, ahol Isten angyala lépett közbe. Az egyikük vadász, a másik pásztor földművelő. Isten azonban mindkettőjüket megáldotta. Izsáknak Jákob fián keresztül 12 fiú és egy lány unokája született, Izmaelnek szintén 12 fia, és legalább egy lánya született, hisz Ézsau őt vette feleségül. Izsák észak-kelet irányba vándorolt, hogy feleséget találjon, még Izmael délnyugaton keresett feleséget. Izsák feleségét az atya választotta, még Izmaelét egy egyiptomi nő, az anyja, aki szintén egyiptomi volt. Itt van tehát a két világvallás, mint két nagy ellenpólus. Ezért most vizsgáljuk meg a kérdés geográfiai vonatkozását is. Létezik két nagy félsziget, amelyek eme két nagy világvallás Isten tiszteleti központjának adnak helyet. Az egyik Olaszország, a másik Szaúd-Arábia, amely a világ legnagyobb félszigete. Az egyik Izraeltől északra terül el, a másik délre. A főáramú keresztény zarándoklat epicentruma Róma, a katolikusok Rómát tekintik a kereszténység központjának, sőt, egyre szélesebb körbe azzá válik. De erre majd később visszatérünk. Muszlimok ugyanakkor Mekka irányába fordulva imádkoznak, hisz Mekka az a város, ahonnan Mohamed származik. Ez pedig délen található. A főáramú kereszténység központja az orosz félsziget nyugati partján található, ahogy Mekka, Szaúd-arábiai félszigetnek szintén a nyugati részén terül el. Ha most benéznénk a kulisszák mögé és megvizsgálnánk, mi történik a világ keresztény oldalán. Néhány történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi. 16. Benedek lemondása és a bíborosi kollégium a világ megdöbbenésére megválasztotta az első jezsuita pápát, aki egyben az első pápa az amerikai kontinensről. Ferenc pápa az első legkedvesebb pápa szembe Benedekkel, hisz Benedek pénzügyi és gyilkossági ügybe keveredett a Vatikánba, akinek pályafutása botránnyal végződött. Ferencet viszont szeretettel fogadta a világ minden vezetője. Ferenc szinte azonnal meg is kezdte szellemi befolyásának kiterjesztését. Azzal, hogy szentté avatta II. János Pál pápát és Teréz anyát, szellemileg meglehetősen nagy tekintéllyel kell rendelkezni ahhoz, hogy meghatározza, kikhez imádkozhassanak az emberek. Egyáltalán az isteni rangra, hogy isteni rangra emelhet embereket, rendkívüli hatalomról és befolyásról tanúskodik. Majd elkezdett utazgatni, politikai szövetségeseket gyűjteni a világ vezetői közül. Izraeli szövetséget kötött, ami példanélküli, hiszen a II. Világháborút követően meglehetősen feszült volt a katolikusok és a zsidók viszonya, ugyanis nem kevés zsidó vélekedett úgy, hogy a katolikus egyház nem kis szerepet vállalt a zsidó holokauszba. Tehát építi ezeket a szövetségeket olyannyira, hogy még a zsidó vezetők is azt állítják, hogy Ferenc pápa lenne a legalkalmasabb arra, hogy a világ vallásainak a koalícióját vezesse. Ám nem csak a zsidó vezetők, a palesztin vezetők is ezt gondolják. Általában bárhova megy, mindenhol kedvelik. Fogadta Obama elnököt, és mikor ellátogatott a Vatikánba, és ne feledjük, a zsidó és a palesztin vezetők egyaránt részt vettek a Vatikánba szervezett közös ima alkalmon. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még erre. Az amerikai elnök azzal viszonozta a vendéglátást, hogy meghívta a pápát az USA-ba, hogy találkozzanak a Fehérházba. Ugyanekkor történt, hogy a pápa megszólította a világ vezetőit az ENSZ közgyűlésén, ami nem kevés befolyásról tanúskodik. Soha azelőtt nem történt meg az sem, hogy a pápa találkozott volna Amerika összes vezetőjével. A kongresszus egyik közgyűlésén, ha mástól ő nem is, ettől már biztosan ki kell, hogy rázzon a hideg, hisz igen nagy politikai befolyást tükröz. Kifelejthetné el azt is, amikor a pápa az amerikai zászló mellett lobogó, vatikáni zászló alatt állva a világ legnagyobb obeliszkja a washingtoni emlékmű előtt. Érdekes a kép, ott áll a Obama elnök, ott áll a pápa, és két oda az a két zászlót fújja a szél. És tudjátok, a másik ilyen emlékmű a Vatikánban található a Szent Péter téren. Mindaz engem egyszerűen a jelenések 13. fejezet beszereplő két fenevadat juttatja eszembe. Pápa azonban nem csupán politikai és kormányszintű szövetségeket toborzott, hanem fáradhatatlanul munkálkodott azon is, hogy más keresztény felekezetek körébe is szövetségest keressen magának. Találkozott többek között Bertalan pátriárkával, az ortodox egyház fejével, találkozott muszlim vezetőkkel a Templomhegyen, majd az episzkopális egyház fiaival, amely felekezet, tudjátok, számos szakadáson esett át az utóbbi évekbe. Az elmúlt években annak is szemtanúi lehettünk, hogy a pápa hogyan próbált kapcsolatot, szövetséget, egységet kezdeményezni az evangéliumi keresztényekkel és a protestánsokkal. Olyan vezetőkre gondolok, mint Joel Osteen, aki járt a Vatikánba, és Rick Warren. Ez a találkozó azért volt különleges, mert a pápa nem csak videóüzenetet küldött a karizmatikus vezetők egy csoportjának, amit egyébként Tony Palmer hirdetett be, erre is gondolom, hogy emlékeztek, ezek ilyen kiemelkedő események voltak, hanem ők is, tehát ezek a vezetők elzarándokoltak a Vatikánba, és részt vettek egy 3 órás ebéden. Ebéd közben átnyújtottak a pápának egy nyilatkozatot, amelybe felkérték a pápát, hogy aláírásával csatlakozzon Luthernek a wittenbergi kapura kiszegezett tételeinek 500. évfordulójához. Ez a nyilatkozat a katolikusok és protestánsok közötti egységet hirdeti. A francia hírügynökség szerint a pápa a mai napig az íróasztalán tartja ezt a nyilatkozatot, és azt tervezi, hogy majd Luther tételeinek a wittenbergi székesegyház kapujára történő kiszegezésének 500. évfordulóján aláírja. Ez a nyilatkozat tehát kihirdeti az egységet az evangéliumok, a protestánsok és a katolikusok között. Egy pár sor a nyilatkozatból, amely 3 kiemelt ügyet tartalmaz. A níceai konstanti és nápolyi hitvallást, amelyet a katolikusok és az evangéliumok egyaránt elfogadnak. Az 1999-es katolikus luteránus nyilatkozatot, a fő üzenetét világosan tisztázva, hogy nincsen többé nézeteltérésük a hitáltali megigazulás tekintetében, valamint egy záró rendelkezés, hogy a katolikus és az katolikus egyház és az evangéliumok ezennel egységesek a misszióba, mondván, ugyanazt az evangéliumot hirdetjük. Ami legérdekesebb ebbe a dokumentumba az az, amit nem mond ki. Ki mondja ugyanis, hogy a katolikusok, protestánsok, az evangéliumiak egyaránt üdvözülhetnek, és elismerik, hogy egy test tagjai, és nem mondják többé, hogy többé valamelyik hibás a Jézushoz, valamelyiknek hibás a Jézushoz való viszonya. Ennek következtében azonban lemondanak arról, hogy térítő tevékenységet folytassanak egymás felekezete körébe. És ha valaki mégis téríteni akarna, azt a többiek a perifériára fogják szorítani. Azt mondja itt Doug Butcher, hogy barátaim, a kétség lenne afelé, hogy ki lesz az, nos, azok mi leszünk. Tehát az adventista egyház nem adja fel azt a jogát, hogy embereket vonjon az igazsághoz, a Bibliához. Tehát barátaim, mi leszünk. A pápa október 31-ig várt, hogy kihirdesse a reformáció évfordulójának a kezdetét, és megkezdődjenek az ünneplések. A legmerészebb ötleteimet is meghaladja, hogy mi a csodáért akarja a pápa megünnepelni a reformációt, amikor a mai napig azt állítják, hogy Luther Márton maga volt az ördög. Az idők azonban változnak, és a pápa nem restel hosszas bájos szavakkal udvarolni, hogy visszahódítsa a protestánsokat, ugyanis a katolikus egyház érzi, hogy az iszlám terjedése következtében területeket kezdett veszíteni Európába. Ezért van szükségük arra, hogy a protestánsokból is és katolikusokból felépítsenek egy konföderációt Észak- és Dél-Amerikába úgy szintén, ami épp ezek a lépések állnak majd a végső események epicentrumában. Amikor tehát a pápa október 31-én elutazott a svédországi Lundba, hogy találkozzon a luteránus egyház vezetőivel, és ott aláírt egy másik dokumentumot, amely szintén a közös egységet hirdeti. Barátaim, én mindkettőtől libabőrös lettem. Gondolkodjunk el csak egy pillanatra. A jezsuita felekezetet azért hozták létre, hogy harcoljon Luther Márton mozgalmával. És imé itt egy jezsuita pápa, aki találkozást kezdeményez a luteránusokkal. Káblükre ölelik egymást, együtt imádkoznak, és elkötelezik magukat, hogy a következő évben már együtt fognak úrvacsorázni. Nem tudom, emlékeztek-e, azok a dolgok, ami ellen a reformátorok felkelték, pont az volt, amit a katolikusok úrvacsora során művelnek. Ugye itt az átváltoztatásról van szó, amikor a kenyér valóságosan Krisztus teste lesz, a vér pedig valóságosan Jézus Krisztusnak a vére. Ne lepődjetek meg, ha az év végén a reformáció 500. évfordulóján az egységet egy közös, tömeges úrvacsora vételével hirdetik ki. Minden ebben az irányba halad. Hadd olvassak fel néhány megjegyzést erről a svéd találkozóról. Amikor a pápa Svédországba ért, ott az államtitkár és a Luteránus Világszövetség elnöksége fogadta. Tehát együtt van a politikai hatalom, együtt van a vallási hatalom. Október 31-én Lund Luteránus katedrálisába tapsvihar zúdul fel, amikor Ferenc pápa és Munich Juhan püspök, a Világszövetség elnöke aláírták a közös nyilatkozatot, amelyben ígéretet tesznek a katolikusok és a luteránusok közötti kapcsolat javítására. A közös nyilatkozat a látogatás történelmi fénypontja volt. Bár Svédország meglehetősen világi helyszín az 500. évforduló megünnepléséhez. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de számomra az, hogy egy jezsuita pápa csatlakozik a luteránusokhoz, hogy együtt ünnepeljék a protestáns reformációt, ez számomra legalább olyan, mintha Adolf Hitler megkérni a zsidókat, hogy ünnepeljék együtt a Hanukát. Egyszerűen botrányos az egész, hiszen halálra üldözték egymás hitét. Ám itt kezd igazán érdekes lenni. Olvassuk csak el néhány nyilatkozatot, amit a találkozó során tettek. Katolikus és luteránus vezetők egymást váltva kérték Istent, Isten bocsánatát amiatt, hogy ellenségeskedést tartottak fenn egymással szembe. És hogy megengedték, hogy politikai és gazdasági érdekek tovább mélyítsék Krisztus testének sebeit. Nem, nézést. De folytatom. Lundba Ferenc pápa és a Luteránus Világszövetség vezetője egyben luteránus püspök által aláírt közös nyilatkozat kijelenti, hogy a gyülekezeteink sok tagja sóvárog, hogy egy asztalról részesedhessenek az eukarisztiából, mert az lenne valóságos kifejezője a teljes egységnek. Kifejezték továbbá abbéli vágyukat, hogy Krisztus testének emesebe végleg begyógyuljon. Ők tehát a katolikusok és protestánsok közötti szakadást Krisztus teste egyik sebének nevezik. Nem tehetek róla, de mindez a jelenések könyvét juttatja eszembe, amely négyszer-ötször is megemlíti. Például jelenések 13.3-ban, és láttam, hogy az egyik feje, mint a halálossal megsebesült volna, de a halálos sebe meggyógyult, és az egész világ csodálta és követte a fenevadat. A jelenések 13. fejezet 12. verse pedig, és az első fenevadnak minden hatalmát gyakorolja ő előtte, úgy beszélve a másik fenevadról, mint Amerikáról, és azt is okozza, hogy a Föld és mindazok, akik rajta laknak, imádják az első fenevadat, akinek a halálos sebe meggyógyult. Majd a jelenések 13. fejezet 4. verse elhiteti a Föld lakósait a jelekkel, amelyek adattak neki, hogy megcselekedje a fenevad előtt, azt mondván a Föld lakósainak, hogy készítsék el ennek a fenevadnak a képét, amely karddal megsebesítetett, de mégis él. Mi tudjuk, hogy a kard Isten igéjét jelenti. De mikor sérült meg a fenevad Isten igéje által? Pontosan a protestáns reformáció idején. Úgy tűnik, ekkor kapták a halálos sebet. Isten nyomtatott igéje által, amit végre az emberek nyelvén nyomtattak ki. Az első nyomda Gutenbergé volt, az első nyomtatott könyv pedig Luther Bibliája, az Isten igéje mindenhova eljutott, és berobbant a protestáns reformáció. Ha emberek újra megismerték, és az emberek újra megismerték az igazságot, megtalálták Jézust. Ám a reformáció valamennyi vívmányát a fenevad végső mozgolódása igyekszik most semmissé tenni. Mit jelentenek mindezek az események? Látjuk, hogy zajlik egy kétfelé húzó folyamat a két világvallás, a kereszténység és az iszlám között. Az iszlám Biblia ellenes gyakorlatot követ, akik egykor Ábraham hitéből születtek, már teljesen kifordultak önmagukból. A katolicizmus, a protestánsok, Babilon nagyasszonya és lányai, a világ egy másik nagy vallása, de többségük szintén nem ismeri Jézust, ezért tovább polarizálódnak és erősödnek mindaddig, amíg történik egy esemény, egy támadás, dél királya ugyanis tenni fog valamit, amivel provokálja az északi királyt, vagyis a muszlimok, egy rendkívül nagy jelentőség és páratlan eseménnyel meg fogják támadni a kereszténységet. Mindjárt végére érek. Mindez pedig arra fogja ösztönözni a keresztényeket, hogy konfederációba tömörüljenek és elfogadják a pápát, vagy magát a sátánt is, aki egy ponton Krisztus megtestesülésének jelenti ki magát, és így válaszcsapást mérjenek. Gyakorlatilag behatolnak Izrael földjére, gyalogosokkal lepik el a Szentföldet, de ennél nagyobb jelentőségű dolog az, hogy egy szellemi támadás is lesz, amelynek során a fenevad erejével fog zajlani a tanítás, és elsőbséget fog élvezni Jézus Krisztus tanításaival szembe. A világon mindenhol Isten népe, a szellemi Izrael szintén támadás alá kerül, és ezek az események kövezik ki a végső eseményeket, proféciák beteljesülésének az útját, amit rendkívüli érdekesnek találok a pápa nemrég történt svédországi utazásával kapcsolatban. A katolikus egyháznak anélkül sikerült Babilon eltévedt leányait visszaterelni az akolba, hogy egyetlen hittételét sem kellett neki feladni. Ez egyszerűen elképesztő. Mindez az egység nevében. A Luther Márton ezt tudná forogni a sírjába. Ő ugyanis inkább kész lett volna meghalni a Biblia igazságáért, semmint feláldozni azt az egység oltárán. Szóval pont azt teszik, ami ellen Luther Márton harcolt. És befejezésül egy rövid kis részt olvasnák a Korszakok nyomának a utolsó fejezetét. A nagy küzdelem véget ért, nincs többé bűn, nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki minden teremtett, árad az élet, a fény, az öröm határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel, felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Amen.